Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És jön a megbeszéljük ezt Szabó Emesével, Magyar Narancs, szia! György Zsomborral, a Magyar Hang külszerkesztőjével, szia!
Sziasztok,
és Bolgár Györggyel, szia! Az első, amivel kezdenénk, az, hogy hát viharosan változik a helyzet, mert amikor fölveszik ezt a beszélgetést, épp ott tartunk, hogy Magyar Péter nem három polgármesterjelöltet indít, hanem négyet, egy a Fidesz ellen, a három ugye a DK-s jelöltek ellen, és hát ebből is volt egy csomó vita, és gondolom ez a negyedik így esetben, de hát majd elmondjátok a véleményeteket. És itt vannak a közvéleménykutatási eredmények, a Medián már ismerik, a Republikon az nemrég jött ki. Ők azt mondják, hogy a Tiszapárt még nem a második a sorban, és nem előzte meg a DK-féle hármas formációt, de nagyobb a növekedési potenciál bennük, mint a DK-féle szövetségben. Hát itt tartunk most ebben a pillanatban, nem tudom, tudjátok-e, hogy választási hajrá van.
Hát most, hogy így mondod, most már így tudjuk.
Tessék?
Most, hogy mondod, már tudjuk. Ezek érdekesek a közvéleménykutatások, azért engem mindenképpen érdekelne egy budapesti, speciálisan az önkormányzati választásokra szabdalt, vagy tervezett kutatás, mert az, hogy egy párt népszerűsége hogyan alakul országos szinten, azért az EP választások szempontjából egy szögegyszerű dolog, majd lehet sakkozni, hogy ki hány képviselőt tud Brüsszelbe küldeni. De az önkormányzati választásoknál szerintem azért elég jelentős különbséget jelent az, hogy Budapesten milyenek a viszonyok, mi az, amit a budapesti szavazók szeretnének megőrizni, vagy éppen mit szeretnének változtatni. Ez egy teljesen más, ugye ez mindig más, mint az országos adat és az országos eredmény, és szerintem itt is érdemes lenne azzal számolni, hogy itt valószínűleg jelentős különbségek vannak.
Van azért valami, hát a Republikan ugye azt közli, hogy hiba határon belül, de Szentkirályi Alexa megelőzte Vitézi Dávidot, tehát ez gyakorlatilag nyilván nem országos.
Igen, igen, ott ugye azt, ami 22-23 százalék a Vitézi és a Szentkirályi Alexandra, és ehhez képest 37 százalék Karácsony Gergely. Ez ugye azt mutatja, hogy azért az ellenzék sokkal erőteljesebb és dominánsabb a fővárosban. Ez viszont ugye vagy túlmutat Magyar Péter felemelkedésén, hát vagy az egészet romba fogja dönteni, és egyelőre erre nem látunk semmilyen adatot.
Sőt, Karácsony Gergely esetében most már magasabb is a szám, mert ő növekedett. Dacál annak, hogy azért nehéz tüzérséggel lövik őt a fővárosban, és ugye hát voltak is ilyen elemzések, meg agyalások arra, hogyha ő most összebútorozik a DK-val, legalábbis ugye formálisan ugye DK-s prominensek leginkább Dobrev Klára társaságában mutatkozik, az vajon mennyire zárja őt be egy kalitkába, mennyire húz maga fölé egy üvegplafont ezzel. Egyébként szerintem ez egy legitim felvetés, mert azért a DK elutasítottsága azért meglehetősen magas, még Budapesten is, de úgy tűnik, hogyha hihetünk a felméréseknek, hogy ez egyelőre az ő adataiban nem látszik. Ugye azzal vetetted, hogy indítottad el a műsort, vetetted fel a beszélgetést, hogy mennyire van ilyen kampányhangulatunk, meg észrevettük-e azt, hogy kampány van. Egyébként, hogyha megkérdezted volna ezt mondjuk másfél hónappal ezelőtt, vagy erről beszélgettünk volna, akkor szerintem mindannyian azt mondtuk volna, hogy nagyon nincs. Tehát, hogy valahogy pedig akkor is közel voltunk azért a júniushoz, de nagyon nem volt szerintem az emberekben ez az érzés, hogy hú, hát igazából mindjárt választunk. És egyébként nagyon nagy jelentőség van, ez persze minden választásnál elmondjuk, de most azért különösen. De ehhez képest azért az elmúlt pár hétben nagyon-nagyon felpörögtek az események, és olyasmiknek vagyunk tanulni, aminek már nagyon-nagyon régen nem. Sőt, nem is emlékszem rá, hogy mikor volt arra példa, hogy vidéki városokban nem hogy százak, vagy nem is az, hogy 1-2 ezer ember, mert még a Pécset voltak például 2-3-4 ezeres tüntetések, még a munkajogi rabszolgatörvényes időkben, de azért az, hogy ilyen mennyiségű ember, tehát akár a 10 000-es szintet is elérő tüntetések vidéken legyenek, erre én nem is emlékszem, mikor volt például.
Erre egy kicsi példa, hogy a műsor elején van egy jegyzet, és ebbe beleírtam azt, hogy Debrecenben azt javasolják többeknek, hogy Magyar Péter style-ban jelenjenek meg, fehér ring, stb. Stb. És mire befejeztem a cikket, jött a helyesbítés, hogy ezt visszavonják, és akkor oda tettem egy ilyen javított kiadást. De ez gyakorlatilag minden mondat mögé oda lehet tenni, mert nálam még úgy szerepelt, hogy 3 ember indul Magyar Péternél polgármester jelöltként, hát azóta már 4.
Mondjuk meglátjuk, hogy abból a 4-ből valójában 4 lesz, mert ezen gondolkodtam, hogy...
4 vagy 5 vagy 6?
Nem, hanem hogy 3 vagy 4, mert ugye szorít az idő, május 6-áig meg kell szerezni a 300 vagy 500 aláírást, ugye Új Budán 500-at, a többin 300-at, és ha az nem jön össze, akkor nem tud jelöltet indítani, ha nincs 3 jelölt, nincs közgyűlési tagság, és hogyha mondjuk 4 helyen elindul, ugye a 7. kerületben beállt már egy induló jelölt mögé, tehát ott nem kell aláírás gyűjtögetni. Új Budán valószínűleg meg lesz, hát 130 ezer emberből csak össze tud szedni 500-at, ha nem, akkor tényleg ne akarjon semmit. És a kisebb kerületeknél lehet, hogy az volt a döntés mögött, hogy minden 2 kerületbe elindul, és ahol összejön a 300-ot lesz jelölt, ahol nem, tehát hogy inkább biztosra megy. Mert ha véletlen 282 aláírása lesz, akkor bukik mindent, és az azért elég cikké lenne.
Másfél hónappal ezelőtt valóban nem kampányhangulatunk volt, de volt valami válsághangulatunk, egy olyan szintén, hát ilyen még nem történt. Tudnélik, a kegyelmi botrány után mindenki azt látta, érezte, hogy megrendült a Fidesz. Erkölcsileg, politikailag, minden értelemben ki kellett rúgni a köztársasági elnököt, a volt igazságügyminisztert, és mi lesz ebből? Még az is rájött, hogy gyorsan választottak egy új köztársasági elnököt, és az is azonnal botrányba keveredett. Nem mondta az igazat, sőt, épp az ellenkezőjét, nagyon az ellenkezőjét az igazságnak a saját apjáról, ezt nem is volt hajlandó visszavonni, és még a legutóbbi megszólalásában is csak mismásolt erről. Szóval óriási belpolitikai válság és felfordulás volt már akkor is, csak nem hoztuk még mi újságírók sem közvetlen összefüggésbe azzal, hogy hát itt mindjárt választás lesz, hanem azon gondolkozott mindenki, azon töprengett, hogy na, mire vezethet ez, mi lesz ebből, hát akár majd egy választáson is, de mennyire fog a Fidesz megroppanni, mit jelent ez, és kiderülhetnek-e még újabb dolgok, amik esetleg elvezetnek magához, a legfőbb vezetőhöz. Ez azóta elhalkult. Tulajdonképpen Magyar Péter javára szól, hogy a közelmúltban egy héttel ezelőtt a belügyminisztérium elé szervezett egy újabb tüntetést gyerekvédelem ügyben, tehát nem hagyta elveszni ezt a témát sem, de arra vonatkozóan nem tett utalást, se ő, se más, hogy vannak-e még leleplezni valók, vagy vannak-e a zsebében, vagy telefonján olyan felvételek, esetleg bizonyítékok, amelyek még tovább bonyolíthatják, vagy tovább egyszerűsíthetik ezt a kegyelmi botrányt. Úgyhogy a másfél éve, vagy másfél hónap eltelte után viszont egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Magyar Péter beszáll a politikába, egyre tudatosabban, egyre következetesebben lépett föl, és bár még ebben is szinte napról napra változik a helyzet megítélése, éppen a napokban Puzsér Róbertnek egy majdnem 3 órás beszélgetésben mondta el, hogy kezdetben úgy gondolta, hogy 3 osztatú lehet a magyar politika, ott van Orbán, ott van vele szemben Gyurcsány és az ellenzék, és majd jön ő megfelelő erővel, legalább annyival, mint a másik 2-nek van, és ő lehet a mérleg nyelve, aztán el lehet dönteni, hogy hogyan és kivel tovább, milyen feltételekkel. De most már közölte, úgy érzi, hogy lehet, hogy ez csak 2 osztatú lesz, és lehet, hogy egyedül is kihívója, sőt legyőzője lehet az Orbán-féle rendszernek. Ennyire változik ez, és nem azért, mert ezt feltétlenül így találta ki, hanem mert a helyzet is ilyen gyorsan változik, ő pedig képes gyorsan adaptálódni hozzá, és ehhez igazítani a saját lépéseit, akár abban is, hogy Budapesten elindul pártként, ami korábban nem így volt, de valószínűleg arra a következtetésre jutott, hogy ha nem teszem meg, az a gyengeség jele volna. És akármilyen zűrzavart okozok is Budapesten, mert fog, és el kell utána döntenie, hogyha bejut a közgyűlésbe x százalékkal, hogy akkor kihez áll? Karácsonyhoz? A Fideszhez? Kivel fog szavazni? Milyen ügyekben? Hogyan? Milyen elvi és gyakorlati alapon? De még mindig inkább ezt vállalja, azt majd elintézzük akkor, mint azt, hogy hát nem mertél elindulni, hát akkor úgy jártál, majd Brüsszelből okoskodhatsz.
a közvéleménykutatások tekintetében ugye nincsen könnyű dolgunk, ugye 4 felmérést, ha jól számolom, ha jól emlékszem, már 4-et ismerhetünk, ebből 2 húz nagyjából egy irányba, ugye a medián és az iránytű az nagyjából hasonló
szám. Az iránytűről azért mondjuk meg, hogy egy évekre tűnt el, és most hirtelen fölbukkant a semmiből, tehát ez egy ilyen nagy comeback, vagy kicsi, nem tudom.
Nagy kutatásokkal nem álltak elő régóta, az tény, elemzői azért megnyilatkoztak, tehát mint cég létezett amúgy, csak ugye van az említett Republikon, illetve
hát, még a... pénzük nem volt arra, hogy kutatást végezzenek, nem?
Meg az Ávec ugye volt az első, aki kilépett, és ez az utóbb említett 2 intézet azért merőben más adatokkal állt elő, mint a másik 2. Nyilván minden politikai szereplő a számára kedvezőbb számokkal kommunikál, meg operál. DK-sok is szeretik ugye most az összes létező felületükön, a Facebookon is azt hangoztatni, hogy de továbbra is ők a legerősebb ellenzéki erő. Most na, hamarosan megtudjuk, hogy kinek a mondatai öregszenek majd rosszabbul.
Hát, hogy azt tudjuk meg, hogy melyik intézet, melyik párthoz van közel, mert azért ezt sem tagadjuk. Hát ugye az iránytűről mindenki tudja, hogy a Jobbik
volt
közel.
Igen. Most azért 1%-ra mérték ők is a Jobbik.
A többiről is tudjuk, csak nem fogjuk most itt elmondani.
Azért tegyük hozzá azt is, hogy, és akkor most a mediánt védeni fogom, hogyha még 2002-től nézzük az adatokat, ugye 2002-ben volt már az első nagy botrány, akkor hogy mindenki 10%-os Fidesz győzelmet jósolt. Volt a intézet, nagy intézet, ami ezután el is tűnt igazából a piactól. A medián volt az, amikor ők is Fidesz győzelmet jósoltak, de nagyon szűket.
De szinte döntetlen.
Szinte döntetlen, talán 2%-os elénk mértek neki, és azóta a medián rendszeresen azért nagyon közel mér, vagy legalábbis irányban jól mér, mindig meg is kapja a fejére, hogy na, hogy ő most nem tudom kinek a milyen, és aztán bebizonyosodik, hogy ők azért elég jókat mértek.
Igen. Ez így van.
Például ugye 22-ben Márki-Zay Péter nagyon dühös volt a mediára, hogy milyen rossz eredményt mért.
A 2018-ban meg a teljes ellenzék volt nagyon dühös.
Igen, és mégis kiderült, hogy sajnos az ő borulátó helyzetképük volt.
Hát azt szoktam mondani a politikusok, hogy nem ezek az intézetek nyerik meg a választást, és utána azt szeretik mondani, hogy viszont ők veszítik el, ezek szerint. Nyilatkozott ugye neked, Jeszenszky Géza.
Nekem, igen.
Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, és azt mondta a Klubrádióban, hogy egy ilyen rendszerváltó hangulatot érez, és hogy gyakorlatilag van egy olyan különbség, hogy most nagyobb radikalizmus kell a változáshoz, mint akkor, mert hát akkor ugye az állampárt is egy ilyen reformszárnyát villogtatva próbált részt venni a történésekben, és azt is gondolja, hogy támogatni kell a Tisza pártot, ami szerint az Antal-féle nemzeti liberális konzervatív vonalat viszi tovább, tehát kvázi úgy véli, hogy egy ilyen az ő egykori pártjának egyfajta meghosszabbítása.
Ha engem nézel, igen, körülbelül ezt mondta Jeszenszky Géza.
Te biztos vagyok benne, hogy figyeltél
igen,
rá, és
igen. Sőt, rád is figyeltem, ezért azt tudom mondani, hogy igen, lényegében ezt mondta, és ő nagyon pozitív volt, bizonyos szempontból még talán lelkesnek is hangzott, mintha újraélné azt a 35 évvel ezelőtti helyzetet, vagy 34 évvel ezelőtti helyzetet. Szóval, de nem véletlenül jutottunk talán ketten is ugyanarra a következtetésre, én a kérdésemben, ő a válaszában, hogy Magyar Péter megjelenése engem is erre a nemzeti liberális konzervatív vonalra emlékeztet engem, és ez hát részben megérthető, hogy a baloldali vagy balliberális ellenzéki pártok részéről bizonyos fenntartásokat és gyanakvást vált ki, hiszen annak idején az Antal-féle MDF-et is sokan eléggé elutasítóan nézték, utólag változott meg pozitív irányban, főleg Orbán megjelenése után ez a kép, vagy ez a megítélés, de a lényeg az, hogy Magyar Péter ugye családilag is, neveltetéséből következően is, talán a társaságából is ezt a világképet hozta magával, aztán a Fideszben szocializálódott tovább, és ezt nem vetkőzte le teljesen, különböző megszólalásaiban képviseli ezt a hangsúlyozottan nemzeti megközelítést, ami az Európai Uniós politikai nézetei kifejtésében hát sokak számára meghökkentő is, hogy a szuverenitást védeni kell, majdnem úgy, ahogy Orbán teszi, hogy ezek a nyugatiak lenéznek bennünket, és amikor demokráciát követelnek, vagy kérnek rám számon rajtunk, akkor nem veszik figyelembe, hogy ők bizony milyen bűnöket követtek el, szóval hasonló az érvelése, és szerintem az alapvető gondolkodása is Orbánéhoz, amit joggal lehet a szemére hányni, az embernek más a véleménye, és más az igazsága, én is szemére hányom, de ezzel együtt azt mondom, hogy ez egy mélyen gyökerező, még sok baloldali szavazóban is meglévő, ha tetszik, nemzeti hagyomány, hogy igen, Magyarország fennállását, megmaradását mindenhogyan védeni kell, még az Európai Unióban is, még néha vele szemben is, tehát el tudják ezt fogadni. És közben mindenféle Magyar Péter megszólalásnál azt veszik figyelembe a növekvő számú támogatói, hogy de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy alapjában elutasítja ezt az önkényuralmi maffia rendszert, ezt el akarja takarítani, és ezt egyre határozottabban mondja ki.
Az a kérdés, hogy a Fidesz szavazókat ez mennyire fogja meggyőzni, mert ugye azért pillanatnyilag az látszik, hogy a Fidesz szavazó bázisa, a mag, az nem morzsolódott le.
Hát annyira, ami, hogy a Republikon most 2%-os visszanövekedés.
Igen, mutat. Igen, mondjuk, hogyha a januári adatokat nézzük, tehát a kegyelmi botrány előtti helyzethez képest jelentősen csökkent a Fidesz támogatottsága, de ez Magyar Péternek nincsen köze. És a nagy kérdés az az, hogy most szavazunk, választunk, nyer, aki nyer, nem nyer, aki nem nyer. 2026-ig mit tud csinálni Magyar Péter a Fidesz szavazókkal? Mert még hogyha az összes DK szavazót és az összes Momentum szavazót is átállítja, az még akkor is kevés lesz.
Ahogy a Gyuri mondott, ez a nemzeti jellegű megközelítés, én azt sejtem, azt látom a országot elég gyakran járva, a legtávolabbi szegleteit is, hogy ma Magyarországon egy ilyen szemlélet, egy ilyen politikai szemlélet nélkül, amiben benne van a büszkeségnek a hirdetése, a szuverenitásunknak a hirdetése, enélkül ma Magyarországon nem lehet politikai erőt építeni. Tehát az, amire most egyébként a Momentum megszólalói, hát leginkább a két legismertebb arca épít, egy nagyon Európa párti, nagyon európai identitásra építő politika, ez nagyjából a 13. és a 2. kerület határánál megszűnik értelmezhető üzenetnek lenni. Ez tetszik, vagy sem. Tehát lehet ezzel szimpatizálni, de ezzel, amikor azt mondja Donát Anna, vagy Cseh Katalin, hogy az európai identitásunkra nem tudom, hogy milyen büszkének kell lenni, ezzel azért az ember bemegy egy vidéki kocsmába, és körbe kérdez, hogy kinek milyen európai identitása van, ez azért rejt biztonsági kockázatokat. Szemben az
megáll a csesörnél.
De azt gondolom, hogy igen, a rizs teljes látta, ameddig kapható, a nagyjából addig versenyképes egyébként.
Szemben azzal, hogyha valaki a biztonságról, a nemzeti büszkeségről, a anyagi javakról és hasonlókról beszél, mert a mindennapjaiban az embereknek ezek az érzések, ezek vannak benne sokkal jobban, miből fogunk megélni, mennyire lesz biztonságos az életünk, mennyire lehetünk büszkék arra, amit az életben elértünk, vagy ha nem is értünk el, de azért legyünk büszkék. A mai magyar politika, és lehet ezt populistának nevezni, így működik. Enélkül nem lehet erőt gyűjteni.
Ugye a baloldalnak, meg a liberálisoknak a rendszerváltás után, tehát az MSZP-nek és az SZDSZ-nek mindig az volt a problémája, hogy hogy tudja meggyőzően magyarnak beállítani magát. Én mondjuk soha nem éltem azzal a gyanúperrel, hogy ők idegen érdekeket szolgálnak, de Orbán Viktor hamar észrevette ezt a sebezhetőségüket, mert már a 90-es évek közepén idegenszerűnek, idegen
szívűnek,
így van, mind a kettőt használta, bélyegezte meg elsősorban az SZDSZ, nem annyira az MSZP, de aztán, amikor ott is felbukkantak a liberálisok, akkor őket is. Vagyis nekik az volt a problémájuk, hogy hát ezek a volt komcsik internacionalisták, vagy ezek a liberálisok, akik kozmopoliták, hát tudjuk, hogy milyenek, ugye? Ti is tudjátok, csak hogy amikor közel került az Európai Uniós belépésünk, és azzal lehetett már érvelni, kampányolni, hogy mi vagyunk azok, akik értjük Európát, akik mindig mondtuk nektek, hogy Európa a megoldás, Európa jó, Európa hozza a jólétet, szabadságot, demokráciát, akkor erre a hullámra fel lehetett ülni. Akkor talán kevésbé volt fontos a magyar választónak, hogy mennyire vagy magyar, hanem azt gondolták, hogy te hozod el nekünk a jólétet, szabadságot, demokráciát, mindent. Csak hogy eltelt 20 év, és kiderült, hogy az Európai Unió sem megváltás, nemhogy mindenre, nagyon sok dologra. Ezért aztán ez az Európához tartozunk, Európa a megoldás, és lám itt a Momentumnak ez az üzenete, kevés. Vagyis csak akkor lehet az embereket még a józan európai pártiságra is rávenni, hogyha közben mindig a nemzeti érdekeket hangoztatjuk, és Magyar Péter ebből a szempontból hiteles. Még akkor is mondom, hogyha a véleményével sok tekintetben nem értek egyet.
Az ő véleményéhez köthetően, ugye van itt egy dilemma még, én ezt így meg szoktam kérdezni a beszélgető társaimtól, hogy így hosszabb távon hogy tekintenek arra, hogy ő alapvetően egy jobboldali ember, és amit mond, azok egy jobboldali konzervatív, nemzeti liberális, stb. Embernek a mondatai. Ebből szoktak viták is lenni, amikor arról beszél, hogy nekünk mennyire járnak függetlenül a belpolitikai vagy demokratikus teljesítményünktől függetlenül az uniós pénzek, vagy ugye az ukrajnai megszólalás, ez az. Miközben alapvetően egy baloldali közönsége van ebben a pillanatban. Nem tűnik ez most egyelőre zavarónak senki számára, úgy látom, mert ez a legyen akár a patás ördög, csak mentsen meg minket, effektus, ez még működik. Kérdés, hogy meddig?
Egyrészt nagyon érdekes ellentmondások is vannak a közelői kutatásokban, tehát, hogy például Donát Anna, már nem tudom, hogy melyik kutatáson, az ő pártjának a támogatottsága az nagyon alacsony, viszont az ő személye, hogy adnánk-e pozíciót, vezető pozíciót Donát Annának, ez kifejezetten magas, az egyik legmagasabb, ez itt, akkor mi nem szavazol rá? Tehát ez tök ön ellentmondás. Ez az egyik, ami miatt nehéz erre válaszolni, pontosabban egy ilyen kognitív diszonanciát felszámolni. A másik, hogy pillanatnyilag ezt jól kitaláltam valamikor, hogy nagyjából úgy néz ki a helyzet, hogy van egy kertünk, ahol nyakig ér a gaz, és tel van síttel. És az első dolog, hogy ezt onnan kilapátoljuk. És tök mindegy, hogy ki mit szeretne a kertbe építeni, cseréket, káposztát, krumplit vagy gyümölcsfát, az először ki kell onnan hordani a koszt és a szemetet, és majd, ha az megvan, akkor elkezdhetünk azon vitatkozni, hogy hol mi legyen ebben a kertben. Úgyhogy szerintem, amit te mondasz, hogy Magyar Péternek milyen a politikai beállítottsága, az a következő. Tehát, hogy az a milyen színűre fessük a falat, amikor még nem áll a ház.
Jó, de akkor azt mondod, hogy valamikor elő fog kerülni.
Elő fog kerülni, de azt gondolom, hogy ez már egy áldott állapot lesz, amikor tényleg egy ilyen demokrácia jellegű dolgot fogunk megint csinálni, hogy eldöntjük, hogy ki legyen a miniszterelnök, és milyen politikát folytasson a kormány.
Egyébként népszerű politikusok korábban is voltak, hirtelen nekem Dávid Ibolya jut eszembe, aki annak idején népszerű volt, miközben az MDF már szinte nem létezett pártként. De még egy felvetés, amit mondtál, hogy kik lehetnek ugye mögött, hogy valóban nevezhetjük-e baloldalának azt a tábort, amely kimegy, és egyébként valószínűleg nagy számban igen, de azért azt se felejtsük el, hogy a bizonytalanoknak az aránya is csökkent, akik csalódottak voltak, azt mondták az elmúlt években, hogy nincs már semmi neki, aztán Orbán Viktor, vagy az Orbán Gyurcsány tandem, kinek hogy tetszik, ez leválthatatlan. Az ő számuk is csökkent, valószínűleg besorolhattak a Magyar Péter mögé. Ez még egy érdekes jelenség van, a Mi Hazánk, amelyik szerintem már a Fidesz számára is aggasztóan erőssé kezdett válni az utóbbi években, és hogyha hihetünk a legutóbbi felméréseknek, akkor az ő támogatottságuk viszont jelentősen csökkent. És ez szerintem nem tudható be csak annak, hogy az európai parlamenti választás talán kevésbé mozgatja meg a radikálisoknak a fantáziáját. Itt én szerintem arról is van szó, hogy létezik egy olyan markánsan jobboldali, mindeni fajta ilyen LMBTQ aktivizmus, minden ilyesmit elutasító, de közben már a Fidesznek a korrupt arroganciáját is elutasító réteg. Nem nevezném őket feltétlen nácinak, akik jobb híján besoroltak a Mi Hazánk mögé. De úgyhogy jött egy másik ajánlat, ott is hagyták őket. És ott most már, hát láttunk most is ilyen napokban lendít őket a Mi Hazánk majálison, nyilván ott is van ez a nagyon radikális, szélsőséges kemény mag, de megfeleződött a támogatottságuk a felmérések szerint.
visszatérnék akkor a felmérésekhez is arról, ahhoz, hogy vajon a Fidesz támogatottsága csökkente. Azért ne felejtsük el, hogy ezek az idézetfelmérések ebben is óriási különbséget mutattak, mert a medián olyan 45 körülire mérte a biztos párt választók körében a Fideszt, az iránytű még ennél is magasabbra, a Republikon meg az Ávec 30-valahány százalékra. Azért ezek óriási különbségek, és ha azt feltételezzük, hogy mondjuk valahol a kettő között lesz a valóság, mondjuk 40%-ot kap a választáson, az európai választáson a Fidesz, amivel még mindig nyerni fog, de 52-t kapott 2019-ben, és ez jelentős képviselőszám, mandátumszám csökkentést fog jelenteni a számára, amit még mindig elő fognak tudni úgy adni, hogy megnyertük a választást, de nem mindegy, hogy 13 képviselőtök van, vagy csak 10 van, vagy esetleg csak 9 van. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, biztos vagyok benne, hogy a Fideszből is elkezdtek leválni a kevésbé meggyőződéses szavazók, és biztos vagyok abban, hogy Orbán Viktor is tudja ezt, sőt, ő tudja meg először, neki szólnak először, hogy főnök, ez a felmérés ezt mutatja, hogy ide kéne menni, oda kéne menni, így kéne szólni, úgy kéne szólni, és amikor péntek reggel megszólal a Kossuth Rádióban, és gyakorlatilag a 25 percből már 22-t egyfolytában arról beszél, hogy háború, háború, ezek mindenki háború, Európa, háború, a magyar baloldal,
az ellenzék, háború, igen,
háború, de mi vagyunk az egyetlen, mi megmentjük a magyarokat is, meg egész Európát és a világot a békétől, akkor ez mondnak, vagy igen, egyszer is így hibázott,
nem,
pontosan így hibázott, így hibázott ő is, és aztán utána, ja, bocsánat, igen, háború, szóval
hasonlítanak egymást.
Igen, nem, abszolút, igen. Ezt ő is tudja.
Nagy szellemek.
De, igen.
Szóval, hol van a birtokon, ha már így hasonlítanak.
50 pusztán van. Szóval azt akarom csak mondani, hogy ez a totális propaganda hadjárat, a szó valódi értelmében hadjárat a béke mellett, ez azt mutatja, hogy nem találnak más fogást, de ezt megpróbálják a maximális módon felhajtani, hogy gyerünk, gyerünk, a békével talán le lehet győzni.
Ezt az elvtársakodnak idején békeharcnak hívták, tehát egy, hogy ez egy nagyon
találó. De nem tudták azért ilyen hatásosan csinálni. Hát nem. Ez
nem volt ennyi pénzük. Itt most egy hónap alatt 500 milliót költött el a Fidesz. 500 millió.
Ennél sokkal milliárd. Többet, ez csak ezek, igen, a Facebook, meg közösségi média, meg ezek.
Jó, de most egy picit úgy tűnik, hogy ez kevés lesz. Amiről, tehát van egy varázstalanodás fogalma, ami nem a pénz kevés, hanem a hatása ennek.
Ja, a hatása kevés, mert a Kéri László a műsor elején arról beszélt, hogy ő nézi a televíziót, és már a plafonon van, mert akárhová kapcsol, akármibe fog bele, biztos, hogy jön valami Fidesz íz, és elkezdi őt oktatni arról, hogy fogja őt megmenteni a háborútól. De azt mondja, hogy 20 másodpercenként.
Igen, de nem biztos, hogy ez már úgy tudhatni, mint mondjuk a migrációs
válság. Nem, a film nagyon irritáló.
Irritáló, de hogy talán már nem csak neki irritáló, vagy nekünk, hanem másoknak is.
22-ben ugye két hónappal, vagy másfél hónappal a háború elindulása után, mert akkor nagyon hatott.
Igen, de az egy nagyon friss és nagyon ijesztő élmény volt, hogy a migrációs válság is egy friss
és ijesztő élmény volt. Meg hülyeséget beszélt az ellenzék,
és hülyeséget beszélt az ellenzék is sok esetben, ez így van. Ami egy konkrét tapasztalata azoknak, akik kint vannak telepen, el is sokat járunk vidékre, beszélgetünk nyilván a aktivistákkal, akik gyűjtik az aláírásokat, jönnek, mennek. Az az általános tapasztalat országosan, hogy bár mindig azért nagyon sokan emberre találkoznak, aki azt mondja, hogy hát ő azért még inkább behúzza a Fideszre, de ezek az emberek mondjuk 2 éve vagy 4 éve elhajtották őket. Tehát nagyon, Orbán Viktor, most nem hajtják el őket, meghallgatják, beszélgetnek, nincs meg az a tűz. Tehát lehet, hogy most még azt mondja, hogy hát még nekem még mindig inkább az Orbán, de rengetegen elbizonytalanodtak. És ezért ez egy folyamatnak a kezdete lehet. Tehát, hogy ez a varázstalanodás, ami 5 éve még nem jött be, ez azért most már érzékelhető.
Igen, annál is inkább megfordult a szavazási hajlandóság, tehát a Fidesz szavazók már nem annyira mondják, hogy én aztán tutira elmegyek, és mozgósítható vagyok, még ugyanez, különösen a Magyar Péter szavazói, de valószínűleg hát a DK, hát meg kell mentenünk a DK-t Magyar Péterrel és mindenkivel szemben, tehát ott is van egy ilyen feltüzesedési hullám, és ez ki tudja, hogy hány szavazatot jelent.
Hát meglátjuk holnap, vasárnap, hogy Magyarország igazi lelki fővárosában, Debrecenben mi fog történni ott azon a gyűlésen. Van még itt valami, ami a Fidesz-szel kapcsolatos, és szintén hát egy ilyen nagyon sokakat érdeklő dolog. Valaki azt írta egyébként egy külföldi újságíró, hogy Orbán úgy viselkedik, mint ha már a zsebében lenne a reformerekhez való csatlakozás ténye, amit ugye az olasz miniszterelnök állítólag megígért neki, de hát teszik hozzá a megfigyelőket, legalább két párt lép neki abban a pillanatban, és a csehek erre, hát vagy mondjam, papírt is adtak pecséttel, hogy abban a pillanatban, hogy Orbán beteszi a lábát, ők távoznak. Szóval nem lesz olyan nagyon egyszerű ez a dolog. Mit gondoltok, hogy marad akkor megint pártcsalád nélkül Orbán, vagy sikerül valamiképpen rávenni a reformereket, hogy fogadják őt, vagy pedig egy ajtóval tovább áll, és elfogadja mondjuk a legszélsőségesebb pártcsalád hívását. Oda, őt várják oda egyébként.
Hát azért ha már háborús béke, ezzel a külpolitikai keleti irányvonallal nincs sok esélye csatlakozni még a reformerekhez sem. Tehát azért ugye Meloniról sokat beszéltünk ebben a műsorban is egyébként, tehát azért az ő nyugati elköteleződése, meg az oroszokkal való szembenállása, ugye az nem megkérdőjelezhető. És azért Európában számos ilyen erő van, akik bizonyos tekintetben, akár a migráció tekintetében radikálisnak mondhatók, de amikor arról van az a kérdés, hogy kelet vagy nyugat, hogy Brüsszel, vagy Moszkva, akkor azért az álláspontjuk minden kritikájukkal együtt egyértelműen a nyugatot támogatja. Tehát ameddig Orbán Viktor nem egy megbízható partner, már pedig nem egy megbízható partner, aki az oroszokkal lepaktál, és fontosan vétókat lebegtet és fenyeget. Meglátjuk, de jelen pillanatban én nem adok arra sok esélyt, hogy be tudjon tagozódni ebbe a pártcsaládba.
Hát valószínűleg ugye a másik nagy erő ebben a reformerek és konzervatívok, vagy mi bánata nevük. Másik nagy erő ez a PISZ, ez a Jog és Igazságosság pártja a lengyeleknél, a volt kormánypárt, és bár Morawiecki volt miniszterelnök, eljött erre a budapesti amerikai szélső republikánus CPEC konferenciára, és itt azt mondta, amit Orbán Viktor elvárt tőle, de azért ők nagyon jól tudják, hogy az európai ügyekben az egyik megkerülhetetlenül fontos kérdés az Ukrajnához, illetve főleg az oroszokhoz való viszony. Tehát ők biztos vagyok benne, hogy csak azzal a feltétellel engednék be, egyébként örülnének, engednék be Orbánt és a Fideszt, ha megkapnák a garanciát arra, hogy csendben maradsz, és nem fogsz velünk szemben föllépni, és minden módon aknákat elhelyezni a lábunk alá, mert nekünk az a fontos, hogy megvédjük magunkat és Európát az orosz terjeszkedéstől. Tehát itt szerintem könnyen lehet, hogy Orbán Viktor majd itthon hangoskodni fog, de Európában nem, és ezzel, ugye ez tipikus Orbán-féle megoldás, és akkor ezzel ott lesz a barátok között, de még azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy ha ez nem fog menni, akkor oda megy Löppenékhez. Végül is nem olyan kínos az, ideológiailag tulajdonképpen ott van már. Löppennél és az AfD-nél, bármennyire szörnyű is ezt mondani.
Hát ugye pillanatnyilag a Fidesz külpolitikája az két problémával szembesül Európában. Az egyik, hogy az eurozónához tartozó tagállamok azért valószínűleg nem fognak tapsikolni neki, és a mindenféle brüsszelező és az unió gyengítő ügyeinek, a másik pedig nyilvánvalóan az Oroszországgal kapcsolatos viszony, barátság, stb. Tehát ez pedig két olyan metszet, hogy nagyon-nagyon szűk mozgástere lesz ott neki. Tehát ahhoz képest, amilyen tervei voltak, hogy majd ő megreformálja Brüsszelt, meg rárúgja az ajtót, stb. Ahhoz képest egy elég kellemetlen helyzetbe került.
Meg ugye az a különbség az eddigi még a háborút megelőző fenyegetésekhez, meg gúnyolódásokhoz képest, azt azért a brüsszeli intézményrendszer még úgy elviselte, hogy Junckert, vagy bármelyik európai vezetőt Budapesten, vagy Magyarországon plakátokra tették, kigúnyolva őket.
Hát és Juncker ugyanezt csinálta a valóságban Orbán Viktorral, amikor megpofozgattak.
Igen, persze ez egy játszma is volt köztük. Ez kellemetlen volt, de igazából nem volt valódi politikai tétje. Annak, hogy Orbán mondjuk a Oroszországgal való viszonyban vétókat lebegtet, vagy urambocsán vétókat emel, vagy Ukrajnával kapcsolatban vétókat emelhet, az viszont egy valódi kockázat. Ez nem csak egy ilyen piszkálódás, egy szurkálódás, ez valójában fékezheti, akadályozhatja a közös európai politizálást. Ezért ez nem ugyanaz.
Hát fékezi is.
De egy biztos, hogy szerintem nem marad kívül. Tehát ezt a játékot Orbán nyilván nem akarja folytatni, hogy már megint ott maradunk pár család nélkül a senki földjén, mert így mindenki semmibe vesz bennünket. Hát akkor inkább legyünk valakit, hát ha nincs más hely, akkor a szélső jobb oldalon, de majd megmutatjuk, hogy a szélső jobb oldal az igazi jobb oldal, és az az igazi közép. Majd mi behúzzuk a szélső jobbot Európa közepébe, hát ha mondjuk 2024-ben nem sikerül, akkor 29-ben, és 30-ra pedig mi leszünk az Európai Unió 5 legélettőbb és legboldogabb tagállamainak egyike. Pont.
Hát ez kicsit választ ad arra a kérdésre, amit még föl akartam tenni, hogy tudnélik, mi annak a lelki mozgató rugója, vagy politikai érdek mi lehet mögötte, hogy pontosan tudja, hogy az a szélsőjobboldali áttörés, amiről ő folyton beszél, az nem fog bekövetkezni. Ennek ellenére folyamatosan azzal áll elő, hogy beveszik Brüsszelt, átalakítják Európát a saját képünkre, vége van az eddigi kommunista, vagy mit nem tudom, milyen pártok uralmának, most mi jövünk, stb. És ezt ígéri a híveinek is, hogy itt óriási változás lesz. Járja az országot, és olyanokat mond, hogy igen, hát a Szent Királyi Alexának nézem a helyzetét, menthetetlenül győzni fog. Mindenki tudja, hogy nem fog győzni. Szóval nem nagyon értem ezeknek a dolgoknak a miértjét, hiszen eljön a holnap. És a holnap az pontosan az ellenkezőjét fogja mutatni, mint amit ő ma mond.
De azt fogja mondani, hogy győztünk. Mert biztos vagyok benne, hogy a szélső jobboldali pártok valamelyest előre fognak törni. Több szavazatuk, képviselői helyük lesz, mint e pillanatban van. És erre azt mondja, hogy ezt fogja mondani Orbán Viktor, hát látjátok, hát erősödött ez, még nem törtünk át, de már csak egy kicsi hiányzik. Ezzel az élete végéig el lehet játszani, és ő jól játszik ezzel. Hazudik, persze, ő is tudja, hogy hazudik, még a hívei is tudják, hogy hazudik, de hisznek neki. Hát mégiscsak jól látja, Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Hát, hogyha csak 2100-ban, akkor úgy jártunk.
Nem véletlenül beszél ennyit a külpolitikáról, mert ugye hát a messzedő jött ember azt mond, amit akar. Nyugodtan mondhatja azt, hogy győztünk, nem tudom, most éppen a lengyeleket elvesztettük, de a szlovákokat megnyertük, mint ez így menne egyébként, hogy most teljesen abszurd, de ezt el lehet adni, hát a béközép ezt beveszi. A Szent Király Alexandra ügye az már ennél bonyolultabb, mert ott lesz egy matematikai tényszerűség, nyer vagy nem nyer, és hát azért lássuk be, annak a valószínűség, hogy ő nyerjen, azért igen alacsony. És ezeket a mondatokat lehet idézni, és rá olyan szavakat mondott, amik úgy beének az embernek az agyába, mert hogy olyan kínos szavak, azt mondja, hogy Karácsonynak Bukovári. Ezek olyan kínos dolgok egyébként, tehát nem tudom, ezeket úgy nem mondja az ember szerintem.
Ha megnézzük, hogy ő hol járja az országot, akkor az mondjuk nem a 14. kerület, meg nem a 8. kerület, meg a nem tudom én a 9., hanem ott járja az országot, ahol igazából senkit se érdekel, hogy Alexandra fog győzni, Dávid vagy Gergely, mert hogy nekik tök mindegy, hogy Budapesten hogy hívják a főpolgármestert. A másik, a külpolitikai szövegelés, az meg valóban a messziről jött ember példája. Egyrészt ott a szavazó bázis jelentős része semmiféle idegen nyelvet nem beszél. Ha valamit beszél is, még a magyar híroldalakon se olvas külpolitikát, hogy az átlag magyar egyáltalán nem érdekli, ami az ország határon kívül van, esetleg egy picit Ukrajna, de már az se. Angolul vagy más idegen nyelven meg aztán végképp nem olvas semmiféle híreket, hogy egyáltalán ellenőrizze az ő miniszterelnökének. Tehát, hogy tényleg azt mondhat, amit akar, mert hogy semmiféle következménye nem lesz ennek. Ugyanakkor ott, ahol fontos, ott a saját híveit ezzel tudja brusztolni, meg feltüzelni, hogy de hát, hogy még Brüsszelt, meg még Budapestet, meg még a Holdat is be fogjuk venni.
A riporterek határok nélkül legújabb jelentése, unióban a sajtóhelyzetet tekintve Magyarország áll az utolsó helyen, tehát a legrosszabb. Viszont globálisan javítottunk, tavaly 72-dikek voltunk, idén már 67-dikek.
És kiket előztünk meg?
Most megfogtad.
Burundi.
Igen.
Hát így.
Hát szerintem itt bologatottunk és mehetünk tovább.
Ez, most akkor menjünk csak egy személyes élményt hadd hozzak ide, hogy megtörjem a csendet. Korábban azért az volt a tapasztalatunk, hogy ugye országos meg nagy ügyekben már mondjuk a Magyar Hangnak ugye gyakorlatilag megalakulás óta nem nyilatkoznak, nem válaszolnak érdemben fideszes politikusok, ugye interjúra rávonni sem lehet, hiába van, mert rengeteg kérelmünk. De azért, hogyha a helyi ügyekben a helyi képviselőket, polgármester jelölteket kérdeztük, akkor azért érezték azt, hogy kellemetlen legalább a helyi ügyekről nem nyilatkozni. Mert aztán könnyű utána a kampányban fejükre olvasni, hogy de hát miért nem beszéltél arról, mint jelölt, hogy nem tudom, az út mikor épül meg, vagy hasonlók. És most például eljutottunk oda, hogy a legtöbb esetben már mondjuk vidéki kisebb települések fideszes polgármester jelöltjei sem reagálnak a megkeresésekre. Annyira központi irányítás alá vannak vonva, hogy most például a személyes példám az, hogy Baján riportoztam, a bajai fideszes polgármester jelölt asszony válaszol sem méltatta a megkeresésemet, holott azért mégiscsak kínos az, hogy az ellenzék jelöltjei nyilatkoznak, a fideszes jelölt meg nem. De úgy látszik, ez a központi ukáz, ez felülír immár mindent, ami hát nem a sajtószabadságra alkotott pozitív képünket erősíti.
Ennél szerintem sokkal nagyobb baj, vagy hát legalább ekkora baj, hogy elvileg teljes mértékben politika független intézmények sem méltatják válaszra a szerkesztőségeket. Mit tudom én, adóhatóság, most direkt nem mondom az állami számvevőszéket, de mondjuk államkincstár. Tehát amikor objektív számokat, adatokat kérsz, amit tök mindegy, ha jó, ha nem jó, nem jó. Tehát, hogy azokat sem kapod meg. Mi most elkezdünk dolgozni egy nagy projekten, és már a kollégáim aggódnak, hogy a forgalom, tehát a közúti forgalomra vonatkozó adatokat begyűjthetjük el. Én optimista vagyok, én azt gondolom, hogy az, hogy bizonyos úton hány autó megy át, azt még talán kiadják a hivatalok. Szóval igen, az információ visszatartása az borzasztó.
És ez azért fontos, mert ezeknél a nemzetközi felméréseknél nagyon sok alapvető kérdést számításba vesznek, médiatulajdont, a központi propagandát, hogy hogy árasztják el, mennyire nem engedik oda a másik véleményt, közszolgálati média, a saját média kiépítése, és itt a millió dolgot, de azt nem nagyon figyelik, mert nem nagyon ismerik már kívülről, nem igazán tudnak ebbe belehelyezkedni, nem ismerik ezt meg, hogy amikor az ember végzi a munkáját, és megpróbál megkérdezni egy illetékest, nem feltétlenül Orbán Viktort vagy a miniszterét, azt még tudják, hogy azok nem nagyon nyilatkoznak a másik oldalnak. De amikor a legegyszerűbb dolgokat, a legegyszerűbb adatokat, a legegyszerűbb ügyekben kérnek meg kormányhivatalnokokat, hogy tessék mondani már, és akkor nincs válasz, és amikor adatokat kell kiperelni, és 2-3 év múlva kapják meg, ezt már ezek a nemzetközi felmérések nem igazán veszik számításba, ha lehet, akkor még inkább az utolsó vagy az utolsó utáni helyen volnánk, és a 72-ről nem jönnénk előre a 67-re, mert ezek olyan fajta gyakorlatok, amik szerintem nálunk még látszólag rosszabb helyen lévő országokban sem így működik.
És a hirdetési piasztól nem beszélve, amit szerintem nem is értenek egyébként Európa más részén, csak nyugaton, Szlovákiában sem, tehát ottani magyarokkal, magyar újságokkal beszélgetve azt mondják, hogy Szlovákiában is ez elképzelhetetlen, hogy nagy multinacionális cégek is úgy befekszenek a hatalomnak, hogy nem akarnak maguknak kellemetlenséget, és inkább jobb a békesség alapon nem hirdetnek a kormánnyal kritikus sajtóban.
Volt egyébként egy ügy, másodszor ismétlődött meg, tudnék, egy rendőrségi jegyzőkönyvet lehozott a Mandiner. Ennek egy meghúzott változatát korábban lehozta a hvg.hu, és hát tudjátok, miről van szó. Ugye egy család összeveszéséről, ahol a igazságügyminiszter és a férje veszekedtek, nem voltak ott gyerekek, fizikai erőszak nem történt, és hát az erről készült rendőrségi jegyzőkönyv, mert ugye védték a miniszter azt, hogy nem volt mitől, de ott voltak. Ezt nyilvánosságra hozta a hvg.hu, és most a Mandiner. Az első alkalommal még volt valami vita arról, hogy szabad-e egy közszereplő magánéletét kiteregetni a rendőrségnek és a sajtónak. Most már erről vita sincs, annyira magától értetődő dolog.
Egyrészt szerintem szabad. Tehát, hogy, hogy ez a nincs olyan, hogy én most magánemberként viselkedem, és akkor hogy én 8-tól fél 5-ig vagyok politikus, és egyébként meg magánember, és hagyjanak békén. Nem. Tehát, hogy tehát addig, amíg a villanyszámládat mi fizetjük vasárnap délben, addig nem vagy magánember. Az egy másik dolog, hogy engem személy szerint tökre nem érdekel, hogy valakinek rossz a házassága, és milyen szavakkal gyalázza a férjét. Tényleg nem érdekel. Ez olyan szempontból magánügy, hogy ez kár nyilvánosságra hozni, mert sokan szoktunk vitatkozni. Tehát, hogy nincs a közélet szempontjából ennek nincs hozzáadott értéke, hogyha nyilvánosságra hozunk egy ilyen felvételt. Abban a pillanatban, én szerintem...
Csak nagyon kevés időnk van, jó, és azt akarom, hogy mindenkinek jusson.
Jó, tehát, hogy szerintem csak akkor lehet ezzel, vagy érdemes ezzel foglalkozni, ha van hozzáadott értéke, és ennek a beszélgetésnek nem volt.
Olvastunk már egy szerintem mindannyian rendőri jelentéseket. Én még azon nem találkoztam, hogy egy rendőr az egyik felett minősíti. Na, végig nagyon higgadtan és elegánsan és visszafogottan viselkedett, miközben a másik támadóan lépett fel, és tehát azért vannak ebben ellenmondások. Tehát miért minősíti a rendőr azt, hogy kinek milyen a személyisége?
Mert az ő testőrei voltak is.
Jó, hát csak ez egy elfogult szöveg egyébként. Ha meg a hatásról beszélünk, akkor csak nagyon gyorsan emlékezzetek arra vissza, hogy amikor a olasz-liszkai eset után mondja a Bajás Zsolt arról írt, hogy legközelebb majd nagy gázzal menekülünk, ugye, hogyha egy ilyen eset történik, akkor ebben azért milyen komoly visszhangja volt ennek. Mai napig ez felmerül témaként, hogy hogy lehetett ilyet leírni, meg kinek hogy volt igaza, vagy hogy borzasztó az egész. Ugyanaz a Bajás Zsolt pár hete azt írta meg, hogy Károly Magyar Péter nem halt meg. Ugye, ezt írta, Károly nem halt meg, Károly nem lett
öngyilkos. Mások hiszed, mi?
És van bármi visszhangja? Beszélünk erről, hogy egy országos napilapban megjelentett az, hogy valaki arról ír, hogy egy másik közszereplő miért nem halt meg. Nincs visszhangja.
Gyuri?
A HVG annak idején nem hozta nyilvánosságra a rendőri jelentést, csak megszerezte, és ugye az újságíró Dezső András szembesítette vele Magyar Pétert, ebből jött ez a kettejük között, illetve a Magyar Péter és a lap közötti konfliktus, és így tovább annak az összes következményével. Bizonyos részleteit nyilvánosságra hozta aztán
igen,
de azért megint más, hogyha a teljes szöveget, ráadásul faksimilében, az eredetinek a másolatával vagy fényképével közli valamelyik újság, tehát nem ugyanaz. De azt mondom, hogy már ebben a helyzetben, bár tudjuk, hogy mi a célja, és egyértelműen politikai és propaganda célja volt ennek a közzétételnek, azt mondom, hogy ez most már tulajdonképpen nem oszt, nem szoroz, bár a cél nyilván az volt, hogy még jobban megpróbálják lejáratni Magyar Péter, eddig se sikerült ezzel, ezután sem fog. Úgyhogy azt mondanám, hogy itt nem újságírói teljesítményről, az igazság kiderítésének szándékáról volt szó, hanem egy kormányzati parancs, javaslat, ajánlat készséges teljesítéséről. Így működik a magyar sajtó a nagyobb szabadság jegyében. Lehet, hogy egy külföldi szervezet azt mondja, hát látjátok, a magyar sajtóban még ezt is lehet, ki lehet ezeket valahogy szedni a rendőrségtől, és meg közzé lehet tenni.
Ugyan már.
Igen, de egy normális országban történhet ilyen, hogy megszerzik.
Nem gondolod, hogy a független újságíró megszerezte ezt?
Nem. Azt mondom, egy külföldi szervezet, amelyik értékeli a világ médiáját, világországainak médiáját, erre ránézve még azt is mondhatná, hát lám, még ez is megtörténhet, csak hogy azt nem tudja már, hogy ez azért történik meg, mert szóltak a pártközpontból, hogy elvtársak ezt hozzátok le. Itt van, tessék!
A távolétében is hadd védjem meg Dezső András, szerintem ő nem tehát hogy nem utasította, tehát senki nem utasította őt
arra, hogy... Nem, most a Mandinára, ja, bocsánat, de ő nem hozta le.
Jó,
ezt az anyagot.
Oké, tehát hogy ez lehet egy szerkesztőségi döntés. Jó, csak ezt...
Hát ebben majd vitatkozni fogunk, nem most, mert idő már nincs rá. Igen.
Semmi, befejeztem csak, hogy pontosítsuk, hogy nem Dezső András
cselekedett. Ez a Mandiner, a Mandiner hozta le magát a rendőrségi jelentést egy az egyben.
Nem ő kezdte, egy független újságíró sértette meg a törvényt, amely úgy rendelkezik, hogy a közszereplőnek is van védendő magánélete. Tessék elolvasni.
Rendben van, de hogy a védendő magánélet pontosan mit jelent, most lehet
egy házastársi veszekedés, az miért nem a magánélet része?
Azért, mert az illető a kormány igazságügy minisztere volt, tehát ez biztonsági kérdéseket is fölvet, mint ahogy az egész köztük lévő viszály, mint kiderült, még annyira fölvetett országos politikai kérdéseket is, hogy Magyar Pétert saját bevallása szerint behívták a Karmelitába, vagy a Várszínházba, és javasolták, hogy talán ezt a vállási szándékotokat most napoljátok el, mert ez kínos a választások előtt. Hát egy ilyen kínos, akár fenyegetésekkel teli házastársi élet valóban nem tartozik ránk, de ha országos politikává válik, akkor nagyon is ránk tartozik.
Hozzá vált? Hát nem hiszem.
Akkor már az volt, most meg azóta kiderült, hogy még
nem, inkább. Nem vált az, mert senki nem tudott róla addig.
De akkor is voltak kiszivárgott hírek róla. Nem igaz, hogy nem tudott róla. Magyar Péter ezt csak megerősítette. Voltak szállongó hírek, a magyar sajtó közölte is, hogy megkérték a házaspárt, hogy ne váljanak, és akkor egy idő után a szándékról lemondtak, aztán később mégis. Szóval a lényeg mégiscsak az, hogy ez a házastársi konfliktus vezetett oda, hogy Magyar Péter fölvette a telefonjára Varga Judit inkriminált mondatait, ami azért a magyar úgynevezett jogállamiság megsértésének egy ékes dokumentuma.
Folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönöm szépen.
F. Szabó Emesének a Magyar Narancstól, György Zsombornak a Magyar Hangtól. Köszönöm főszerkesztőre, és köszönjük Bolgár Györgynek, és akkor még nézzük meg, hogy ki mindenki vett részt a műsor elkészítésében. Horváth Ádám, Túri Lui, Balogh Krisztián, Csernyászki Judit és Szénási Sándor. Köszönjük szépen a figyelmüket, minden jót!
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.